Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Lassan 8-at, mint az óra. Tessék befáradni ebbe a virtuális Bész Medresbe, ebbe a virtuális Beit Hamidrásba. És el fogjuk kezdeni a kis beszélgetésünket. Várunk egy pár percet, hogy megjelenjenek a népek. Szép estét kívánok azoknak, akik most kezdenek, most csatlakoznak. És ahogy eddig is, néhány percetben türelmeteket kérem, megint azok szívják meg, akik időbe jöttek, szóval, hogy egy kis türelmet kérek, hogy el... Szervusz Zsolt, szia Timi, szervusz Péter, boldog születésnapot, innen is. Szóval, hogy egy pár perc türelmet csak addig, amíg összegyűlünk, legalább 15-20-an, ez néhány másodperc múlva meg is történik. Sziasztok mindenkinek, mindenkit üdvözlök. Rengeteg dolgunk van ma. Jó estét kívánok mindenkinek. Rengeteg dolgunk van ma, ugyanis szeretnénk haladni némileg, vagy valamennyit a korábban elkezdettekkel. De érkezett számos kérdés. Jó estét kívánok mindenkinek, azoknak, akik most csatlakoznak. Szia Laci. Számos kérdés érkezett, és megérkezett a tanulás fő kiagyalója, ötlet gazdája, Balogh Dani barátom, és szia Dani. Remélem jól vagy, remélem jól van mindenki, remélem jól telnek a... Édesapám is itt van, üdvözlök apukám. Remélem jól telnek mindenkinek a karanténban töltött napok, jól és tartalmasan. Egy fantasztikus szombaton vagyunk túl, én legalábbis, vagy mi legalábbis. Egészen felemelő volt, és mondjuk ez nagyban hozzájárult a szép idő is. Szóval, hogy egy csomó dolgunk van ma, hogy folytassuk a korábban megbeszélteket, de érkezett rengeteg kérdés, ami gyakorlatilag majdnem mind a témához tartozik, és akkor ezeken először menjünk végig. Vannak közte olyanok, amelyekről... Szerbusz Tamás, salom neked is. Rég láttalak, hallottalak. Van közte néhány, ami nem szorosan érinti a pészachi témakört, de nem baj, minket ez sem lankasz le, ezekről is beszéljünk, annál is inkább, mert van kedvem róluk beszélni. Az egyik, az izraeli választásokban zajló fejlemények, amelyeknek én nagyon örülök. Pénteken a feleségem a tanúrám adalat lehetett velem fogadni. Nagyon-nagyon örülök ennek az eseménynek. Biztos voltam benne, hogy ez fog történni, hogy feloszlik a kék-fehér párt, ez ma már azt hiszem, hogy majdnem, hogy hivatalos is, vagy a Knesset ma jóvá hagyta, hogy feloszlik a legnagyobb ellenzéki párt a kék-fehérek. Hála Istennek, nem volt egy jó házasság az én véleményem szerint. Benny Gantz csatlakozik a Netanyahu-féle kormányhoz, ezzel, ha jól tudom, 72 vagy 75 körüli Knesset helye lesz a Netanyahu vezette kormánynak. Elviekben 18 hónap múlva, az 2021. szeptember, Netanyahu átadja a miniszterelnöki széket Gantznak, addig pedig Gantz, és nem tudom pontosan, vagy Knesset elnökként, vagy pedig, hogyha Geri barátom azt, hogy nyugtával dicsérd a napot, hát nem tudom, hogy átadja-e, remélem, hogy nem. Én szerintem Netanyahu a világ legjobb miniszterelnöke, tehát én nem egyáltalán nem drukkolok. Nem tartom Gantzot rossz embernek egyébként, annak dacára, hogy nem tartom egy sikeres katonembernek, hiába furcsa volt, hogy a kék-fehér párt három vezető embere, az Ashkenazi, a Gantz, és most tudom, hogy hívják a harmadikat, mind a három vezérkari főnök volt, egyik sem volt túl sikeres, a Gáza mind az ő vezérkari főnökségük alatt fegyverezte fel magát nagyon durván. De bárhogy is legyék, ez egy fantasztikusan jó eredmény, nagyon-nagyon fontos Izrael államnak, nagyon fontos, hogy legyen végre működőképes kormánya, nagyon, főleg a koronavírus miatt, és aztán van még egy másik dolog, remélem, hogy a koronavírus mellett arra is jut idő, ez az én nagy vágyam és reményem, hogy az amerikai Trump-féle béketerv Izraelre vonatkozó részét azon nyomban végre fogják hajtani, ami a területek annektálását illeti, ami azért is nagyon-nagyon fontos, mert novemberben választások lesznek az Egyesült Államokban, és bár szintén remélem, hogy Donald Trump meg fogja nyerni, és kap egy második terminust, ez mindannyiunknak az érdeke, úgy az amerikaiaknak, mind a világnak, az én meglátásom szerint, de ez nem biztos. Tehát, hogyha Trump esetleg nem folytathatja az elnökséget, akkor az amerikai béketerv fog menni, megy a kukába, még egy ilyen lehetőség a zsidó államnak nem lesz, vagy legalábbis azt gondolom, hogy nem nagyon lesz, tehát marha gyorsan össze kéne szedni magunkat, meg végre kell hajtani az amerikai béketervet, az Izraelre vonatkozó részt, erre már zöld utat kaptunk az amerikaiaktól, tehát igazából nincs nagyon mire várni, csak eddig nem volt működőképes kormány, remélem, hogy ez most megtörténik. Ez röviden a véleményem a fejleményekről, nagyon örülünk, szuper, szuper. Én odáig is elmerészkedem, hogy azt mondjam, hogy ez már a messiás Ráczkövesi Péter. Olvastam az orvosról Kiriát Joelből. Vagy befejezve a gondolatot. Szóval én azt gondolom, hogy ez a messiás előszele. Tényleg ezt gondolom. Azt gondolom, hogy Netanyahu egy fantasztikus politikus, zseniális, nem kívánhatunk magunknak jobban. Ez, ami most történik, ez biztos, hogy a messiás eljövetelének előszele. Péter Ráczkövesi barátom kérdezi, hogy olvastam az orvost Kiriát Joelből. Nem, hogy olvastam-e, hanem Neokonról megjelent cikket én írtam. Egyébként igen. Olvastam erről a Chabad orvosról, aki Kiriát Joelban. Kiriát Joel egy New York állambeli kisváros, upstate New Yorkban van, tehát New York várostól egy kicsit északra, és nagyszámú zsidó, csak ultraortodox zsidó közösség. Jakab Geri, senkinek nem az előszele, de igen. Jó, ezzel most nem vitatkozunk, de igen, az előszele. Szóval ez egy szatmári haszidok által, leginkább szatmári haszidok által lakott városka, Monroe-nak hívták régen, most Kiriát Joelnek hívják, vagy Kiriász Joelnek hívják, és borzasztó, a koronavírus borzasztó áldozatokat szed ott is. Itt van egy Lubavicsi, egy Chabad haszid orvos, aki sikeresen kezeli a hozzáérkező betegeket úgy, hogy azok nem szorulnak további kórházi kezelésre. Nem eljutott a hír ez már az amerikai kormányzathoz is, a vezető orvosokhoz is, és reméljük, hogy hát, hogyha olyan valami talált ez a doki, ami aztán használható az egész világ megmentésére. Oké, okay. És ha már itt tartunk, jött egy másik olyan kérdés, akkor erről is válaszoljunk, mert ez viszont ide tartozik. Miért az ortodox közösségben pusztít így a járvány? Azt lehet olvasni, kinyitja az ember a Facebookot, és sírva fakad konkrétan, hogy az Egyesült Államokban kifejezetten ugye New York állam borzasztó rossz helyzetben van itt a vírus megbetegedések miatt, és az ultraortodox közösségek különösen veszélyeztetett vannak. Borough Park, Crown Heights, Williamsburg, az említett Kiriász Joel, Monsi, ahol én is laktam, szóval borzasztó. Nem tudom, hogy ez miért van. Én azt gondolom, hogy a zsidók nem vették elég komolyan ezt a vírust, azt mondom, nagyon elkönnyelműsködték. Még most is lehet látni olyan képeket a Facebookon, egyéb helyeken, az előbb például néhány perccel ezelőtt láttam Londonban, Stamford Hillben, hogy valaki szervezett egy minyent, egy közös imádkozást a hátsó kertjében, és oké, hogy távolságot tartottak tőlük egymástól az emberek, én azt gondolom, hogy ez borzasztó. Ez borzasztó. Ha jól láttam, ma Chaim Kanievski rabbi, aki a Zgana Torah, aki most talán a legnagyobb halachikus vallásjogi szaktekintély, Chaim Kanievski rabbi Bnébrákban, ő is ma kiadott egy rendeletet, miszerint nem szabad zsidóknak összegyűlni, imádkozni, sem templomokban, sem nappali szobákban, még akkor sem, hogyha tartják egymás között a távolságot. Ez most egyáltalán nem helyes. Szomorúan látom, hogy pont az ortodox zsidók ezt nem tudják megérteni, miközben azt is gondolom, hogy pont az ellenkezőjét csinálják, mint amit gondolnak, hogy csinálják. Ilyesül összegyűlnek, hogy imádkozzanak a teremtőz, miközben a teremtő azt várja tőlük, hogy most éppen ne gyűjjenek össze, hanem mindenki magában imádkozzon a saját helyén. Péter Ráczkövesi kérdésem, láttad az Ultraortodox című sorozatot, gondolom arra gondolsz, a négy epizódból három és felediknél járok, ma este bekészülök fejezni, majd holnap akkor erről elmondom a véleményemet. Viszont ide tartozik egy fontos dolog, van egy híres haszid mese, vagy ilyen történet, ami azt gondolom, hogy nagyon jól leírja azt, hogy mi kéne legyen hivatalosan a zsidó hozzáállás ilyen esetekben, amikor arra vagyunk kényszerítve, hogy nem tudunk zsinagógákat látogatni. Történt ugyanis, hogy egy Reb Zusha nevű, zsidó, Anipoliból, aki a testvére volt a Luzsenszki Reb Eli Melechnek, ők ketten bekerültek valahogy a cári börtönbe, nyilván amiatt, mert a jidiskájtot, a zsidóságot tanították, és ez abban az időben minden bizonyan nem volt elfogadott, hogy valamilyen hasonló vádakkal börtönbe került a két testvér. És a történet szerint az esett meg, hogy bent voltak a cellájukban, Ugye is hát gondolhatjuk, hogy a 18. században, 19. században, pardon, 19. század elején itt ebben a galíciai, ukrajnai vidéken milyen jó minőségű börtönök lehettek, és milyen színvonalas lehetett a színvonalasak lehettek az életkörülmények. Szóval bent voltak a cellájukban ez a két testvér. És hát ugye mellékhelyiség se nagyon volt, hanem volt egy bili, és akkor oda lehetett az embernek a dolgát végezni. Kedves Krisztián, hol lehet megnézni pontosan, mi a cím? Az a cím, hogy Unorthodox, vagy Unorthodox, és a Netflixen lehet megnézni. Szóval, hogy bent voltak a cellában, és a cellában volt egy bili, ahol mindenki végezte a dolgát, és egyik nap, most nem tudom, hogy a Repzusa, vagy a testvére elkezdett keservesen sírni, nagyon szomorú volt, és megkérdezett a testvére, hogy mi a baj, és akkor azt mondja, hogy itt elérkezett a mincha, a délutáni imádság ideje, és most nem lehet itt, nem tudunk itt imádkozni, mert itt van ez a bili, ugye a tele űrülékkel, nem, milyen helyen nem lehet imádkozni. És mire azt mondta neki a testvére, azt mondta neki, hogy csak úgy, mint a teremtő azt akarja, hogy most imádkozzál, mert itt van a mincha, a délutáni ima ideje, csak úgy, mint a teremtő azt akarná most, hogy imádkozzál. Ebben a szituációban a zsidó vallásjog azt mondja, hogy ha olyan helyiségben vagy, ahol kaka van, elnézést a kifejezésre, ahol ürülék van, ahol tisztátalan dolog van, ott tilos imádkozni. Tehát imádkozni akkor, amikor erre lehetőség van, ugyanúgy kötelező, mint amennyire tilos imádkozni akkor, amikor erre nincsen lehetőség. Mire ez a testvér, amikor ezt meghallotta, akkor boldog lett, és nagyon megörült, és akkor elkezdett a két testvér táncolni annak örömére, hogy most éppen úgy szolgálják a teremtőt, hogy nem szolgálják a teremtőt. És táncoltak körbe, megfogták egymás kezét, és körbe táncoltak a bili körül, a bili körül táncoltak, mire benéz a börtönőr, és látja, hogy a két zsidó körben áll, és a bili körül, a kaka körül táncolnak. Mire azt mondta, hogy hát nyilván akkor ezek a zsidók, ezek szeretik a ürüléket, szó sincs róla, hogy ilyennel kedveskedünk nekik, fogta, kivitte a bilit a cellából, és innentől kezdve a két rabbi tudott imádkozni most már megint a helyiségben. Szóval amiért számomra kedves az a történet, az azt mutatja pont, hogy sokszor azzal szolgáljuk a leginkább Istent, vagy sokszor azzal tesszük a legjobbat, amikor azt tesszük, amit tennünk kell. Sokszor ez a megszokottól való eltérés jelenti. Most azzal szolgáljuk Istent, hogyha otthonainkban egyedül imádkozunk, és nem megyünk minnyánba, nem megyünk közösségbe. Nem azzal szolgáljuk Istent, hogy közösségbe megyünk. És ez ugyanolyan fontos, és ez ugyanolyan Isten szolgálat, mint amikor közösségbe megyünk, amikor erre lehetőség van. Egy másik példát, hogyha mondhatok, akkor Jom Kipurkor, ha valaki nagyon beteg, akkor nemhogy szabad ennie a Jom Kipuri böjt alatt, hanem kötelező ennie. Nemhogy szabad, hanem kötelező is. Ő azzal teljesíti a legtöbbet, vagy a legjobbat abban a tekintetben, amit a Tóra elvár tőle, hogyha eszik, és nem pedig akkor, hogyha böjtöl. Tehát nem mindig azzal szolgáljuk Istent, ami első látásra Isten szolgálatnak tűnik. Oké. Kedves barátom kérdezte, hogy beszéljek még egy picit erről a Zoom használata széder estér. Ugye múlt alkalommal említettem, hogy van egy pár izraeli, egyébként szefárdi, marokkói rabbi, akik azt javasolták állítólag a hírek szerint, hogy idén széder este a koronavírus miatt tekintettel arra, hogy az ajánlott, hogy családok, nagy családok ne gyűjjenek össze, hanem a családok csak szűk körben ünnepeljenek, ezért megengedett az, hogyha ünnep előtt ezt a Zoom nevű alkalmazást bekapcsolják, és akkor így össze tudnak kapcsolódni családok. Ugye ez az ünnepi, illetve a szombati törvényekkel egyáltalán nincsen összhangban abban a tekintetben, hogy elektronikai eszközöket nem használhatunk sem szombaton, sem pedig ünnepkor. Ezek a marokkói rabbik sem tanácsolták azt, hogy használjuk, hanem azt tanácsolták, hogy még az ünnep bejövet előtt kapcsoljuk be, és akkor ezt legalábbis lehet élvezni. A hír nagyon jól hangzik, csak egyáltalán nem igaz. Ezek a rabbik, miután nagy botrány volt Izraelben ebből a kijelentésből, ezek a rabbik kijelentették, hogy ők sosem nem adták a nevüket ilyesmihez, vagy nem, ezt nem így akarták mondani, hanem ezt akarták mondani. Szóval az egész az kamu. Ugye miről is van szó? Arról van szó, hogy hogy ünnepen ugye nem, például nem nézhetünk televíziót. Persze, hogyha, vagy szombaton akár, hogyha a szombat vagy az ünnep bejövetelőt bekapcsoljuk a televíziót, akkor éppenséggel nem szegünk azzal a szombatot, hogyha ez a tévé egész sabbatkor megy, de mégsem ajánlatos így tenni, hiszen az ember esetleg belefeledkezik először is semmilyen esetre sem szombati vagy ünnepi elfoglaltság a tévénézés. Tehát, hogy itt kezdődik, hogy ez nem, hogy a szombatnak is, meg az ünnepnak is nem csak a tiltott dolgok vannak, meg a kötelező dolgok, hanem van a napnak egyfajta szentsége, amely, ami miatt vannak dolgok, amelyektől akkor is tartózkodunk szombaton vagy ünnepnapkor, amikor azok éppen nem tilosak, de egyszerűen csak nem illenek szombaton. Nem egy szombati elfoglaltság például, mit tudom én, sem tudok hirtelen példát mondani, de például tévét nézni úgy, hogy akár hozzá se nyúlok a tévéhez, tehát nem én kapcsolgatom, mit tudom én, vagyok egy szállodában, ott töltöm a sábeszt egy szállodában, és ott a lent a lobbiban megy a televízió, és megy rajta a CNN. Én nem tudom kapcsolgatni, én nincs abban az, nem tudok vele semmilyen tényleges szombatszegést csinálni, de akkor is leülni, és akkor bámulni a tévét sabbatkor, még akkor is, hogyha ezt nem én irányítom, ez nem egy szombati elfoglaltság, meg nem is egy ünnepi elfoglaltság. Ma egyébként van, lehetett olvasni egy másik hírről is, egy másik izraeli ortodox rabbi, aki hát mondjuk utána olvasva, hogy ki is az, ilyen rabicska, mondjuk ortodoxocska, meg rabicska is, nem egy nagy, nem egy ismert szaktekintély, ő azt javasolta, hogy kivételesen a koronavírusban elhunyt személyeket, nek a holttestét el lehessen hamvasztani, ugye. És akkor ezzel kapcsolatban írt valaki, aki megkérdezte, hogy mi a véleménye a zsidó vallásnak a hamvasztásra. Röviden a válasz az, hogy a zsidó vallás nem hisz a hamvasztásban, mi nem csinálunk ilyesmit, kifejezetten nagyon rossz dolognak tartjuk, ugyanis azt gondoljuk, hogy a test, amelyben a lélek élt, vagy amiben a lélek, a test, amely a lelket hordozta az alatt az idő alatt, amíg a földön volt, tehát az alatt a 80-90-100-120 év alatt, ez a test, ez szent, mert a lélek is szent, ugye a lélek Istennek egy darabkája, ugye a lélek Istentől származik, a test pedig, amiben ez tároltuk, ezt a lelket, képletesen szólva, az edény, amelyben tároltuk a lelket, ez szent, és ilyen dolgokat mi nem égetünk el, vagy nem pusztítunk el, hanem viszont eltemetjük. Tehát a zsidóság kifejezetten tiltja a hamvasztást. Az is igaz, hogy járványok idején voltak olyan dolgok, amelyek normális esetben, vagy békeidőben, hogy tetszik, nem megengedettek. Ugye a járvány az nem most pusztít először a világon, és a vallásjogi irodalom, a halaká sem először találkozik ilyesmivel. Amikor a 14. században bubópest is dúlt, ugye a fekete halál dúlt Európában, Európa szerte, és azt, ha jól emlékszem, az teljes európai lakosság talán egyötöde, vagy az is lehet, hogy egy harmad elpusztult benne. Ugye ez egy félelmetes járvány volt, de ugyanúgy voltak kolera és más járványok a 17., 18., meg a 19. században is. És vannak halachikus responzumok, vallásjogi responzumok, amelyek kitérnek arra, hogy mit lehet csinálni a halottal, annak érdekében, hogy a halottban lévő fertőzés vagy járvány ne fertőzze meg az embereket. Több dolgot is csináltak annak idején. Az egyik az, hogy ezeket a halottakat, akik így módon haltak meg, külön temették, távolabbi helyen, egy erdőben, vagy ilyesmi, de azt is, arról is lehetett olvasni, hogy mésszel öntötték le, vagy mésszel fették be a halottakat a koporson belül. Ugye a mész az mar és éget, és akkor ugye ezt nem csinálnánk normális időben, és mégis vannak rabbinikus felhatalmazások, hogy ilyesmit lehet csinálni. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy egyszer majd, hogyha ne adj Isten, erre szükség lesz, Isten óvjon, itt a járvány miatt, akkor valami a hamvasztással kapcsolatban is elő fog kerülni, hogy miként lehet a koronavírusban meghalt áldozatokat úgy eltemetni, hogy semmilyen fertőzés ne terjedjen tovább. Egyelőre még nem tartunk itt. Oké. Na, kicsit vidámabb témákra visszatérve, Pészákra. Megnézem, hogy van-e itt valami érdekes kérdés. Nem tudom, hogy... Oké. No, Ha valamire nem jut időm, akkor majd holnap folytatjuk. Az egyik kérdés, ami érkezett, ugye mit kell kifőzni és mit kell kiégetni, ugye azzal kapcsolatosan, amikor Pészákkor a konyhában takarítunk. Ugye azt említettem, hogy van egy halachikus alapvetés, egy hüvelykúj szabály, ezt úgy hívják, hogy vojoj kachpoltoj, ahogy valami homecossá vált, tehát ahogy azt az edényt használtuk akkor, amikor kovászos főzésére használtuk, ugyanazon a módon kell kikáserolni Pészáhira, azaz kovásztalanná tenni. Tehát, hogyha valamilyen edényben vizet melegítettünk, vagy folyadékot, akkor folyadék által kell kikóserolni, ha valamiben sütöttünk, akkor pedig tűz által kell kikóserolni. Alapvetően ez a két kóserolási metódus van Pészáhra. Az egyik ugye a hágala, a másik a blia, az egyik a vízben való kifőzés, a másik pedig a lánggal való kiégetés. Tehát, hogyha például, mit tudom én, étkészletet szeretnék kaserolni Pészákra, a fém étkészletet szeretném alkalmasát tenni Pészákra, olyan étkészletet, amelyet használtam egész évben homecos, azaz kovászosra, akkor tekintve, hogy azt ugye ritkán sütögettem a villámmal, ezért forró vízben kell kifőzni a villát. Fölteszek egy bazinagy lábos edényt, lobogásig melegítem a vizet, és beleteszem azokat az evőeszközöket, amelyeket ki akarok kóserolni. Arra kell figyelni, hogy amekkora az űrtartalma a kikóserolandó edényeknek, eszközöknek, annak 60-szorosa legyen a víz. Tehát mit tudom én, egy 20 literes lábos, vagy nem tudom, egy 15 literes fazékba simán ki tudok kóserolni nyilvánvalóan 5-10 villát vagy kést, mert az a benne lévő víz, az sokszorosa annak a térfogatnak, amelyet a villa, az a éppen kikóserolt villa vagy kés elfoglal. Jó, tehát ez a két módja van a kóserolásnak. Valaki kérdezte csütörtökön, hogy mi a helyzet a mosogatószerrel Pészákkor, mi a helyzet a szappannal és egyéb kozmetikai termékekkel. Oké, a kérdés az nagyon jó, mert egy fontos alapvetésről kell szót ejteni, az pedig az, hogy mi az olyan homec után érdeklődünk, minket az érdekel Pészákkor, az a tiltott homec, ami a kutyáknak fogyasztásra alkalmas. Raúj lá hilasz kelev, úgy hívja ezt a halaká, valami, ami ételszámba megy. Ami nem ételszámba megy, és homec, és kovászos, az nem érdekel minket Pészákkor. Csak úgy, minthogy zsidó emberként tilos nekem disznót ennem, de disznó bőrből készült cipőt a szabad hordanom. Megennem nem szabad a disznót, nem pedig hordanom. Ugyanígy a krokodilbőr öv, vagy krokodilbőr cipő sem tilos, annak dacára, hogy krokodilt nem lehet enni. Azért, mert egy állat nem kóser, az nem azt jelenti, hogy semmilyen módon nem használhatom fel, hiszen a marhabőrből készült cipőm sem kell, hogy kóserül levágott marha legyen, hanem veszem a boltban a cipőt, mert nem eszem meg. Hova tovább? Ha meg akarnám enni a krokodilbőrből készült cipőmet, azt is megtenném, annak dacára, hogy krokodilt nem eszünk. Miért? Mert a cipő az nem alkalmas evésre, a cipő az nem egy étel. Ha mégis olyan hülye vagy, hogy megeszed a cipődet, akkor lelked rajta, de ez nem egy étel, annak nem kell kósernak lenni. Ugyanúgy, amikor arról van szó, hogy Pészákkor mi számít homecosnak, az a homec, ami nem ehető, ami nem ételben van, az nem érdekel. Például, hogyha valami, nem tudom, gabonából készült ragasztóval van összeragasztva, mondjuk, mit tudom én, két papírlap, gabonával készült, vagy egy cipőtalp, gabonával készült csirizzel van odaragasztva a cipőhöz, ezt nem kell Pészákkor kidobni, mert ez nem ehető, ez nem étel. Ugyanígy a szappannak, vagy a samponnak sem kell kósernak lennie, mármint Pészáhinak lennie, sőt, kósernak sem kell lennie, és Pészáhinak sem kell lennie, mert nem eszem meg, jó esetben nem eszem meg a sampont. Az, hogy némi sampon bekerül a számba, nem probléma, de nem, nyilván az ember nem eszi meg szívesen a sampont, ugye? Ha szájába kerül, annak sem nagyon örül, de csak egyszerűen elkerülhetetlen. De nem kell pészachira kósernak lenni, mondjuk egy szappannak, vagy egy samponnak. A mosogatószerrel ott már egy picit más lehet a helyzet, hiszen a mosogatószert azt közvetlenül azokkal az ételekkel vagy edényekkel kapcsolatban használjuk, amelyeket pészachkor is használni fogunk. Így, hogyha lehetséges, akkor a mosogatószer az legyen pészachi, ha ez megoldható. Ha nem megoldható, vagy csak nagy anyagi áldozat árán, akkor a mosogatószernek sem kell pészachinak lenni, hanem használhatjuk az egész évben használt, nem tudom, Palmolive, vagy Pur, vagy mit tudom én, milyen mosogatószert pészachkor. Ha megoldható, akkor az ember tegye meg. Ugyanez vonatkozik például a gyógyszerekre is, vagy a vitaminokra. Pontosabban válaszok szét a gyógyszert meg a vitamin. Ugyanez a szabály vonatkozik rájuk, azaz az számít kovászosnak, az érdekel minket pészachkor, ami ehető, ami ételszámba megy, ami rauilá hilas kelev, amit, hogyha a kutya elé odadobok, akkor a kutya örömmel megeszi. Ha én odadobok a kutya elé egy marok aspirint, vagy egy marok voltarent, akkor attól az a kutya nem fogja megenni a földről, mert nem érdekes számára. Ezért az aspirinnak, a voltarennek, vagy a mit algópirinnek nem kell pészachira kósernek lennie, ezt az ember nyugodtan eheti, mármint emeheti, hanem ha szükség van rá, Isten ments, akkor ezt használhatja pészachkor. Nem így az ilyen szirupok, vagy valami hasonlók, ugye az ilyen szirupok, amelyek nem tudom, eperízű, meg banánízű, meg egyebek, az már nem ilyen elbírálásra esik, mert előfordulhatna, hogyha én ezt kiönteném a kutyus elé, egy kutya elé, vagy egy macska elé, akkor az bizony megfelnyalná ezt az édes íze miatt. Úgyhogy az ilyen dolgok, mint mondjuk a Nurofen szirup, azok nem árt, hogyha pészachi szempontból is kóserek, nem tartalmaznak semmiféle kovászost, tehát ezekről igyekezzünk gondoskodni pészachkor, hogyha ezekre szükség van. A vitaminok már más kérdés, mint a gyógyszer, mert a vitaminok alapesetben nem életmentő kategória, szóval nem borzasztóan fontos, hogyha egy pár napig nélkülözzük, és nem veszünk be C-vitamint, akkor az nem probléma, de hogyha a vitamin is olyan, még egyszer, ami ha a kutya elé odadobnám, akkor a kutya nem nyalná fel a földről, egyébként a legtöbb vitamin az ilyen, valószínűleg akkor azt használhatjuk pészachkor. Azokkal van a probléma, ami túl finom, ami egyébként is jó ízű, mert ami jó ízű, azt már lehet, hogy a kutya is megenni. Oké, ha már kutyák és állatok, valaki kérdezte, hogy mi a helyzet az állateledelekkel pészachkor. A kérdés nagyon jó, és nagyon sokan elfelejtik azok közül is, akik esetleg gondoskodnak, vagy komolyan veszik a pészachi törvényeket. Az állateledelek ugyanúgy nem lehetnek homecosak, ugyanúgy nem lehetnek kovászosak, mint az ember eledelek, mert, ahogy említettem, az szerint a szabály szerint ugye ételnek számítanak, hogy a kutya megeszi őket, mert meg is eszi, és a tulajdonomban nem lehet emiatt ilyesmi dolog pészachkor. Ugye mi a teendő? A helyzet az, hogy a helyzet nem egyszerű. Hál' Istennek nekem nincsen, de nem igaz, van egy teknősünk, van egy szárazföldi teknősünk. Majdnem azt mondta, hogy hál' Istennek nincs háziállatunk. Barok se patráni, mindenki. Nem vagyok egy nagy háziállat párti. A halak teknős, mindjárt mondom a madarakat, a halak teknős az könnyű, ugye, mert azt meg tudjuk oldani úgy, hogy nem a szokásos ezeket a mixeket, vagy ilyen granulátumokat adjuk ezeknek az állatoknak, mert ezek a granulátumok, ezek tök homecosak, szóval azt akkor kell, mondjuk egy szárazföldi teknős, mint amilyen nekünk van, akkor friss zöldséggel, meg egyebekkel lehet ezt pótolni. Halaknál, meg vízi teknősnél én azt ajánlom, hogy ilyenkor az ember vegyen, hogy hívják ezt a vörös ilyen kukacot? Tubifexet. Ha valaki tubifexet vesz, akkor az a halaknak nagyon jó, mert az tökéletesen undorítóan gusztustalan, viszont pészachra tökéletesen alkalmas. A lisztkukac, ahogy a neve is mutatja, nem biztos, hogy a jó pészachkor, nem maga a kukac, mert maga a kukac, azzal nincsen semmi baj, az oda lehet adni az állatnak, csak ugye, amikor megveszi az ember az állatkereskedésben, akkor ez amúgy is undorító, de akkor ez egy ilyen valami porban van, ami minden bizonnyal valami gabona származék, vagy igazából fogalmam sincsen micsoda, szóval az talán jobb kerülni, a tubifex az csodálatos megoldás. A madaraknál madaraknál szintén rossz a helyzet, ugyanis a madarak olyan magvakat esznek, amelyeknek egy része valamilyen, ugye egyik ezeknek a gabonáknak, amiket nem eszünk Pészákkor, ez a búza, árpa, rozs, zab és tönköly, tehát ezeknek a mixekben minden bizonnyal vannak búzamagok, meg árpamagok, meg zabpelyhek, meg nem tudom micsodák, ezeket nem szabad a madárnak adni. Érdemes erre az egy hétre, vagy akár már előtte is felkészíteni a kis állatot, hogy zöldség vagy más diétán lesz Pészach ideje alatt. Kutya maga macska ugyanez a szituáció, nem adhatom neki a sima egész évben használt állateledelt, mert azok tele vannak mindenféle gabona származékkal, ami Pészachkor tilos. Mit tehet, és akkor kell főzni a kutyának, nem tudom, hogy a macskának speciális kaját Pészachkor. Hát, akinek kutyája van, macskája van, az így járt. Ha ez semmiképpen nem megoldható, ha ez egyáltalán nem megoldható, akkor talán a leg... Vehetek-e nem kóser halkonzervet a macskának? A kóser elég drága. Nem igaz, mármint nem igaz, hogy drága, a sima is drága. Mondjuk olajos szardiniát azt minden bizonnyal vehetsz a macskának, igen, abban nincsen semmi. Veszel olajos szardiniát, paradicsomos szardiniát már nem ajánlom neki a macseknak, mert abban már lehet, hogy van valami, ami Pészachkor nem fogyasztható. Az olajos szardinia az valószínűleg teljesen jó, vagy ezek az egyéb más mindenféle, nem tudom, ilyen kisebb halak, vagy ilyesmi. Ha tonhalkonzervvel akarod megkínálni az állatot, akkor az a jó hírem van, hogy a Dohány utcai kóser piacon kapható tonhalkonzerv egyébként elég finom, és óriás fogyasztó vagyok benne, onnan tudom, és olcsóbb, mint a nem tudom, a sima szupermarketekben kapható tonhalkonzervek, hogy azt is adhatod a macskának, ha ilyen jó dolga van az állatnak, hogy konzervet eszik, akkor egészségére váljék. Ha nem tudom megoldani, tíme a minden nap főz az állatnak, de jó dolga van ennek az állatnak, én is állat akarnék lenni. De ha lehet, akkor valamilyen gazdinál, aki minden nap főz rá. Hogyha ez nem megoldható, tehát, hogy pészachi állat, vagy pészachi eledelt adjak az állatnak, akkor az a rossz hírem van, hogy pészach idejére az állatot is el kell adni. Ezt a leginkább úgy tudja, állatot is, és a hozzátartozó kaját is természetesen. A legjobban akkor járunk, hogyha az állatot ténylegesen elpateroljuk otthonról, és odaadjuk valakinek, aki az egy hétre vagy nyolc napra gondját tudja viselni, aki lehetőleg nem zsidó természetesen, tehát egy nem zsidó részére oda tudjuk adni, és egy eladási szerződéssel szintén beletesszük ugyanabba az eladási szerződésbe, amely a Homec eladásról gondoskodik, és amelyet a rabival csinálunk, és odaadjuk az állatot egy nem zsidónak, hogy az alatt a 7-8 nap alatt ő gondozza. Olyat is láttam már, olyan halachikus megoldást, hogy eladom az állatot nem zsidónak, de ő kölcsön adja nekem, és én őt gondozom. Tehát magyarul az én gondozásom alatt van az állat Pészachkor, az én gondozásom alatt van az állat, tulajdonjoga nem az enyém, mert eladtam Pészach előtt, nem túl szerencsés megoldás. Tehát, ha tényleg nincs más lehetőség arra, hogy pészachi ételt adjunk az állatnak, akkor próbáljuk meg arra az egy hétre oda is adni valakinek, és egyébként el is adni az állatot hivatalosan Homec eladási szerződéssel. Okay. Ez egyik ok, amiért nem pártolom azt, hogy vallásos zsidó embernek kis állata legyen, főként kutya-macska, ami nagy gondozást kíván. Szombaton is probléma van vele, szóval csak a baj van vele, de értem meg, én is szeretem a kutyát, macskát, főleg akkor, hogyha másé. Okay. Valaki kérdezte a hűtőszekrényt, pészachi kóserolását, erről beszéltünk. A hűtőszekrényt, ugyanazt a hűtőszekrényt használjuk pészachra, mint mindig másra. Alaposan takarítsuk ki a hűtőszekrényt, lehetőleg mossuk ki ügyesen. Láttam már olyat, aki a polcokat letakarja fóliával, vagy egyébbel. Ez nagyon jó, nagyon szép, nem feltétlenül szükséges, sőt, igazából egyáltalán nem szükséges. Ha valaki így szeretné, akkor tavoly alav braha, az legyen áldott, ez szuper. Arra kell figyelni, amikor takargatjuk a hűtőszekrényben lévő polcokat, hogy a belső ventilációt, a belső légkeringetést azt ne gyilkoljuk meg, mert attól tönkre mehet maga a hűtőszekrény is. Nem véletlenül vannak azok úgy kialakítva, hogy ki van alakítva, nem értek nagyon hozzá, de azt tudom, hogy nem érdemes vele nagyon buherálni. A sütő kikóserolásáról is beszéltünk, ezt is kérdezte valaki, de azért megemlítem. Sütőt úgy kóserolunk ki, hogy Ha van a sütőn öntisztító funkció, az tökéletesen megfelel, akkor először is jól kitakarítjuk, ugye? Tehát ez úgy kezdődik minden, a hűtőszekrény is minden, jól kitakarítjuk, ez mindenre vonatkozik. A hűtőszekrény kivételével minden másra úgy és mint sütő, mosogatógép vagy főzőlap nem használjuk, nem csak kitakarítjuk vagy letakarítjuk, hanem 24 órát nem is használjuk. Tehát érdemes mondjuk Sábesz után, szombat után átállni, vagy Pészák konyhát kóserolni, mert szombaton ugye úgyse használtuk ezeket az eszközöket. Tehát mindent kitakarítunk, nem használunk 24 órát, és a sütőt vagy egy ilyen öntisztító programon átengedjük, vagy pedig a legmagasabb hőfokon egy órán keresztül járatjuk a legmagasabb hőfokon, grillel, hőkeringetéssel, vagy légkeringetéssel, mindenféle hülyeségekkel együtt, és akkor itt a tűz, tulajdonképpen a hő megteszi a dolgát, és minden homec, ami bele ragadt a kis repedésekbe, az tulajdonképpen elég és kiég. A mosogatógép kóserolásáról is beszéltünk, de valaki most is kérdezte, hogy mi a helyzet, bocsánat, csak becsörgött a telefon, ez lehet, hogy még egyszer elő fog fordulni. Tehát mosogatógép kikóserolásáról van az a helyzet. Ha valaki ezt választja, sokan Pészákra nem használják ugyanazt a mosogatógépet, tekintettel arra, hogy a belső alkatrészek többsége műanyag. Hogy először is ugye nem kiszedjük belőle a filterből a smuccot, a mindenféle undormányokat, alaposan átnézzük kezünkkel is, kiskezünkkel a mosogatógépet, majd ezután futtatunk rajta három üres mosási funkciót, akár szappan, tehát a mosogatószer használata nélkül. Azért szoktak hármat csinálni ebből, mert a mosogatógépek többsége nem ugyanazon a hőfokon dolgozik minden alkalommal, és annak érdekében, hogy legalább valamikor a maximális hőfokot elér, ezért kétszer-háromszor érdemes a mosogatógépet kikóserolni. Amiket itt elmondok egyébként edények kóserolása ügyében, azok mind az Orthodox Union, mind az amerikai, az OU, ami a legnagyobb kósersági rabinátus ajánlásával van, tehát azt veszem figyelembe, ennek a kósersági ügynökségnek videói is vannak, meg angol nyelvű leírásai, és ezeket mind kiteszem majd az előadás után ide a videó alatti megjegyzések közé. Oké, valaki kérdezte, asztalterítővel mi a helyzet? Pészachi asztalterítővel az a helyzet, hogy Pészachkor használjunk másik asztalterítőt, mint amit egész évben. Azokat az asztalt, főként, hogyha ez ilyen lemosható műanyag, vagy alátét, akkor használjunk persze akkor más terítőt, mint amit szoktunk, de hogyha erre nincsen lehetőség, a mosógépben mosható asztalterítőket, akkor mossuk ki Pészach előtt, és akkor használhatjuk őket Pészachra is. Nincs ezzel különösebb probléma. Valaki kérdezte, hogy mi a helyzet a kidus pohárral. Ugye egész évben szombaton is ünnepnapunkon használunk szép ezüst, vagy ezüstnek tűnő műezüst, nem tudom, serleget, kidús poharat, tekintettel arra, hogy ebben semmilyen homecot nem fogyasztottunk, tehát nem iszunk belőle sört általában, hanem csak bort vagy szőlőlevet, akkor tulajdonképpen nem is kellene kikóserolni Pészachra. Én azt javaslom mégis, hogy kóseroljuk ki szépen, tehát tegyük oda a többi edénnyel és evőeszközzel együtt, amelyet forró vízben ki fogunk kaserolni. A kidús poharat tekintettel arra, hogy mégiscsak ugyanabban a mosogatógépben mostuk, vagy ugyanazon az asztalon volt, ahol általában a szombati kalács, meg egyébek, az a biztos, hogy ezt alaposan kitisztítjuk, és akár kóseroljuk is ki, hogyha Pészachra nincsen külön kidús poharunk. Oké, valaki kérdezte, hogy mi a szituáció, mi a helyzet az ünnepi és a szombati munkatilalmak között. Ugye azt tudjuk, hogy szombaton egy csomó minden tilos csinálni, és ezek közül a legtöbb dolgot azt ünnepen is tilos csinálni. Az ünnep és szombati munkavégzések közötti egyetlen különbség az az ételek elkészítésével kapcsolatos munkák, amelyek megengedettek ünnepnapon, de nem megengedettek szombaton. Ezért tehát például ünnepnapon lehet, nem tudom, mondjuk almát reszelni, amit szombaton nem lehet, mert ez ételek elkészítésével, főzéssel kapcsolatos. Illetve szombaton például, vagy ünnepnapon például szabad főzni, amit szombaton nem szabad. Tüzet gyújtani ünnepnapon sem szabad, csak meglévő tűzről tudok átvinni egy új tűzre, azaz, hogy van egy, általában ünnepnapokon szoktunk egy ilyen 72 órás, 48-72 órás mécsest tartani valahol, és akkor arról le tudunk venni tüzet egy gyertyával, és meg tudjuk vele gyújtani a gáztűzhelyünket. Lezárni viszont nem tudjuk, tehát sem eloltani azt a gyertyát nem szabad, sem pedig lekapcsolni azt az égő rózsát, szintén nem szabad, ami már egyszer meg van gyújtva, azt úgy kell hagyni, viszont a lángnak az intenzitását az szabad állítani, de kikapcsolni nem szabad. Tehát lejjebb venni, vagy följebb venni az szabad, de elzárni nem szabad. Tehát meglévő tűzről meglévő tüzet lehet gyújtani ünnepnapon. Ezért szabad például ünnepnapon közterületen cipelni is, míg szombaton, ha nincsen eruv, akkor nem szabad. Azért, mert az is étellel kapcsolatos, hiszen, vagy főzéssel kapcsolatos, hiszen A helyről B helyre szeretném átszállítani az ételt ünnepnapon, ezért arra lehetőség van. Jó, tehát szombat ünnepnapon azok az ünnepnapi munkavégzések megengedettek szombathoz képest, amelyek étel elkészítésével kapcsolatosak, és a rabbik úgy döntöttek, hogy ha már megengedjük, hogy ételt közterületről, magánterületre ünnepnapon vihessünk, akkor már minden mást is szabad, tehát az imakönyvet, táleszt vagy babakocsit lehet tologatni szombaton az utcán, míg mondjuk, mármint, pardon, ünnepnapon az utcán, míg mondjuk ez szombaton nem lehet. És oké. Ez alapvetően a különbség. Ettől függetlenül azért fölöslegesen az ember ne csináljon olyan dolgokat ünnepnapon sem, amelyek egyébként szombathoz képest megengedettek. És akkor végül az utolsó kérdés, valaki kérdezte, hogy idén a Pészák első napjai 3 naposak lesznek, mert ugye csütörtök, péntek lesz az első 2 ünnepnapja Pészáknak, utána meg már rögtön következik a sábát, a szombat, tehát tulajdonképpen 3 nap lesz egybefüggően, másfél hét múlva, ami munkatilalommal jár, ez nem, egyrésztről nem egyszerű, bár így most, hogy karantén van, olyan annyira nem is nehéz, de az nagyon fontos, hogy mivel szombaton is majd kell együnk valamit, ünnepnapon lehet főzni, szombaton nem, ezért ünnepnapon fog kelleni elkészíteni a szombati ételt, annak a módja szerint, ahogy az előbb mondtam, tehát az ünnepnapi törvényeknek, meg ünnepnapi főzés szabályainak megfelelően. Az nagyon fontos, hogy mielőtt bejön a Pészák ünnepe jövő hét szerdán, tehát nem most szerdán, hanem majd április 9-én, akkor aznap, mielőtt bejön a Pészák, csináljunk egy szertartást, aminek az a neve, hogy Eruv Tavshilin, az azt jelenti, hogy ünnepnap előtt még elkezdek főzni valamilyen ételt, amit majd aztán szombaton fogok megenni. Ennek gyakorlatilag az fog történni, hogy szerdán, akkor még nincsen ünnep, szerdán megfőzök egy tojást, meg fogok egy darab macest például, ezeket félreteszem, egy áldást, elmondok egy áldást erre a macestra és erre a tojásra, és ezeket félreteszem, és majd szombat délután, tehát 3 nappal később fogom megenni. Azért szokták ezt macesszal, meg kemény tojással csinálni, mert azt el lehet tárolni 2-3 napig. Tehát fogom szerdán, megfőzök egy kemény tojást, meg egy macesszt, azt beteszem a frigiderbe, és majd szombat délután megeszem. Ez teremt számomra lehetőséget arra, hogy tulajdonképpen a főzési procedurát már látványosan megkezdem szerdán, szombatra, ezért így a csütörtökön meg majd pénteken főzött ételek, amiket majd sábeszkor fogok elfogyasztani, ezek tulajdonképpen ennek a hosszadalmas főzési procedúrának a részét képezik, amelyet elkezdtem szerdán egy tojással, és majd befejezek pénteken egy szombati mondjuk kenyérrel, vagy bárhesszel, amit majd fogok sütni sábeszra. És akkor így ennek megfelelően az egész főzési procedúrát egy hosszú procedúraként teszem, és akkor így lehetőségem nyílik arra, hogy szombaton előkészítsék valamit szombatra. Ja persze, mert ezt elfelejtettem mondani, a lényeg az az, hogy ugye mert normális esetben ünnepnapról előkészíteni valamit szombatra ugyanolyan tilos, mint szombatról hétköznapra, vagy ünnepről hétköznapra. Ugye szombat délután sem hajtog, mit tudom én, ugye szombat délután lefekszem aludni, és akkor az a szokás, hogyha kikelek az ágyból, akkor minden OCD herótomat félre kell tegyem, és nem szabad beágyaznom. Miért? Mert ez előkészítés szombatról ünnepnapra, ami nem illő, hiszen a szombat az egy magasztosabb nap, mint a hétköznap, és akkor mivel hogy az ágyat már csak szombat kimenete után fogom legközelebb használni, ezért nem szoktam bevetni az ágyat szombat délután már. Ugyanígy nem szabad ünnepnapról szombatra előkészíteni valamit, mert az ünnepnapnak a szentségét csökkentené, vagy az ünnepnapnak a szentségét kicsinyítené. hogyha így tennék. Oké. Okay. Hú, véget értünk a kérdések. Hát majd 3-4 órán keresztül a kérdéseket néztük, nem baj, szeretjük ezt. Kérlek, küldjetek minél több kérdést, és akkor amíg ma nem jutott idő, akkor azt majd holnap átbeszéljük. Oké, okay, és akkor nagyon röviden még egy pár percben, csak hogy haladjunk is tovább. Mi is fog történni? Ugye tulajdonképpen kikóseroltuk a házat, azt mondja Otto kérdezi, milyen áldást kell mondani arra a tojás, amit ünnepnap előtt főzök meg, de az ünnepi sütésfőzés megkezdik. Minden imakönyvben megtalálható. Azt hiszem, hogy álmicvát eruv, baruchatá selmelo, kénu melech olama, serkidi sánu micvot ábe civánu, álmicvát eruv, vagy álmicvát eruv, táv sílén, ha nagyon akarjátok, akkor megnézem, de azt hiszem, hogy álmicvát eruv az imakönyvekben az áldások szekciónál a reggeli ima után megtalálható. Úgy hívják, hogy eruv táv sílén. Eruv táv sílénnek hívják ezt a szép micvát, hogy amely lehetőséget teremt arra, hogy ünnepnapon főzhessünk valamit sábátra. Oké, okay. Most beszéltünk, Nisan hónapra beszéltünk a lakás kitakarításáról, beszéltünk a konyha kikásárolásáról, beszéltünk arról, hogy miket ehetünk Pészákkor. Fontos megemlíteni, hogy ja igen, és akkor eljutottunk Pészák előestéig, azaz 14-éig. Ez szerda lesz. Most ez egy különleges nap, ugye Pészák előesté, ez egy különleges nap, két okból. Ilyenkor volt a Jeruzsálemi Szentélyben, ilyenkor hozták a pészáki áldozatot, ezt mi most nem tudjuk megtenni, de a pészáki micvák egyike régen, amikor még állt a Szentély, az volt, hogy 14-én egy áldozatot kellett hozni Jeruzsálemi templomban, amit aztán elfogyasztottak mindenki a saját családja által hozott bárányt fogyasztotta el, ez volt a pészáki áldozat. Ennek az emlékére teszünk majd a szédertálra, annak az emlékére, hogy volt egy olyan dolog, hogy pészáki áldozat, a szédeltára egy darab húst teszünk, ugyanakkor ezt a húst, ezt kifejezetten valami szárnyasnak a szárnyával vagy a combjával szoktuk megtenni, annak érdekében, hogy bár jelezzük, hogy ez a hús, ez a pészáki áldozat emlékére van, de nehogy olyvá tűnjön, mintha ez bárányhús lenne, ezért látványosan valamilyen madár alkatrészt teszünk oda, tehát mondjuk egy sült csirkeszárnyat, vagy ilyesmit nem is esszük meg, de oda tesszük a szédertára emlékeztetőül a pészáki áldozatra. Szóval a pészáki áldozat volt az egyik dolog, amit a zsidóknak kellett ennie, és ezt 14-én, Niszán hónap 14-én készítettük el a szentélyben. Egy másik dolog, ami még történik 14-én, az az, hogy az elsőszülöttek böjtölnek. Ugye az egyiptomi kivonulás 10 csapások között, ami az egyiptomiakat érte, az egyike volt az elsőszülöttek halála, és az elsőszülöttek, a zsidó elsőszülöttek nem haltak meg, csak az egyiptomiak. Ez az egyik ok, amiért az elsőszülöttek böjtölnek Pészák előestén, a másik ok pedig az, hogy a teremtő eredeti elképzelése szerint a szentélyben a papi szolgálatot az elsőszülöttek kellett volna, hogy ellássák, de mivel hogy ők is részt vettek az aranyborjú bűnében, amelyről olvashatunk Mózes második könyvében, minden esetre az aranyborjú történetében részt vettek az elsőszülöttek is, és ezért a kehuná, a papság át lett adva Lévi törzsének, mert ők nem vettek részt az aranyborjú bűnében, és erre való engesztelésül, illetve az arra való emlékezésül, hogy a zsidó elsőszülöttek nem haltak meg, az egyiptomi elsőszülöttek, az elsőszülöttek böjtölni szoktak Pészák előestének napján, ez egy reggeltől estig tartó böjt, tehát a napfelkeltétől egészen a széderestéig szoktak először enni az elsőszülöttek. Ez a böjt, mint sok más böjt, ez egy kis böjt, és ez kiváltható, tehát meg lehet oldani, hogy az ember ne kelljen böjtöljön. Hogy lehet ezt megoldani? Úgy lehet megoldani, hogyha van valamilyen úgynevezett seudát micvá, valamilyen olyan étkezés, ami egy micva cselekedetnek az öröméből fogyasztott étkezés, akkor az felülírja ezt az elsőszülöttek böjtjét. Az fontosabb a micva cselekedetért való étkezés, mint sem az elsőszülöttek böjtje. Mik ezek a micva lakomák? Például egy körülmetélés, hogyha van aznap egy körülmetélés, akkor ott ehetünk, és akkor ha már ott ettünk, akkor már mind elsőszülöttek, akkor ehetünk más helyen is. De ilyen lehet például egy talmudi traktátusnak a befejezése, ugye ez egy nagy esemény, Hál' Istennek, ugye nem rég, körülbelül egy hónappal ezelőtt fejeztük be a Brachotra, hát nem egy hónap, 3 héttel ezelőtt fejeztük be a Brachot traktátust, hogy azok, akik tanuljuk a Daf Yomit, a napi Talmudot, de mivel hogy a most éppen folyó Sabbat traktátus az jó hosszú, annak szerintem körülbelül augusztusban lesz majd a befejezése, ezért, hogyha találunk valakit, aki befejez egy traktátust aznap, akkor annak az érdemében ki lehet váltani az elsőszülöttek bőtjét egy ilyen micva lakomával. Jobb fajta közösségekben szoktak lenni olyanok, akik befejeznek valamilyen traktátust csak azért, hogy egy micva lakomát rendezhessenek, hogy az elsőszülöttek a bőtjüket kiváltsák vele. Ez idén egy kicsit nehézkes lesz, tekintettel arra, hogy nem tudunk találkozni senkivel. Tehát, hogyha elsőszülöttek vagyunk, akkor például egy talmudi traktátust érdemes befejezni. Egy misna traktátus az nem elég nagy dolog, az relatíve könnyű. Egy misnai széder, tehát egy misna 6 rendjéből az egyiknek a befejezése, az már olyan, amire lehet egy ilyen micva lakomát tartani. Azért azt még érdemes megemlíteni, hogy ki számít első szülöttnek, tehát kinek kell böjtölnie Nisan 14-én Pészak előestéjén. Ezek az első szülött fiúk, ugye már csak ők haltak volna meg, az egyiptomi, vagy ők csak a fiú első szülöttek haltak meg az egyiptomi 10. csapásban, 10. csapásban. És az első szülött fiúnak is az számít, ugye, akinek nincsen nagyobb lánytestvére, tehát ő ténylegesen az első szülött, nem az, hogy ő az első fiú, hanem egyáltalán az első szülött a családban, illetve azt is kell tudni, hogy nem császármetszéssel született, hanem természetes módon, tehát ha az anyuka császármetszéssel szült, az nem, akkor elveszíti ilyen tekintetben az első szülötti státuszát, és akkor is elveszíti, hogyha az anyukának volt akár spontán, akár művi vetélése ő előtte. Tehát azoknak kell böjtölni, azoknak az első szülött fiúknak kell böjtölni, akinek nincsen nagyobb lány testvére, pláne ha nincs nagyobb fiú testvére, ugye ez egyértelmű, tehát nincsen nagyobb lány testvére, és az anyuka nem esett át sem művi, sem spontán vetélésen, még az ő születése előtt. Ha volt neki spontán vagy művi vetélése, abortusza vagy ilyesmi, akkor onnantól kezdve, hiába ő az első gyerek a családban, ő aki fiú, akkor sem számít ebben a tekintetben elsőszülöttnek, úgyhogy nem vonatkozik rá az elsőszülöttek böjtje sem. Ha mégis ilyenek vagyunk, tehát ha mégis van valaki, aki fiú és elsőszülött, és nincs nagyobb testvére, és lánytestvére is, nem esett át az édesanyja a születés előtt semmilyen vetélésen, akár művi, akár spontán, akkor köteles böjtölni, és vagy a böjtöt kiváltani valamilyen micva lakomával. Azt hiszem, hogy körülbelül ennyi fért bele a mai tanulásba, holnap innen folytatjuk, holnap este remélem, hogy először is köszönöm sok-sok kérdést, remélem, hogy holnap is velem tartotok, küldjetek sok kérdést, azokat mindig szeretem, mert biztos kimarad egy pár olyan dolog, ami említésre méltó, és hogyha Isten is úgy akarja, akkor holnap este 8-kor veletek ugyanitt találkozunk, maradjon mindenki otthon, vigyázzon magára, vigyázzon egymásra, vagy vigyázzatok egymásra, és használjátok az időt a lehető leghasznosabban. Ölelek mindenkit, szép estét mindenkinek, sziasztok, és köszi!